Örülök, hogy itt lehetem a testvérek között. Tényleg nagyon hálásnak tartom magyarok között is szolgálni az Úrnak. Ott a testvéren keresztül ismerkedtem meg János lelkész úrral, és persze egy hónappal ezelőtt már találkozom először, utána János úr meghívására idejöttünk. Magyar keresztény egyházhoz képest koreai egyháznak a története elég fiatal. 1884 óta működik koreai keresztény egyház. Kb. 120 éves koreai egyház. Magyar keresztény egyház több mint 1000 év. Ahhoz képest eddig egy fiatal. Egy csecsemő, inkább csecsemő. De mégis elmúlt 120 év alatt az Úr nagyon gazdagon megáldott koreai keresztény egyházat is most már szerte világban a misszionális, de küldöző országa változott, mint a papi nemzet. Amikor Isten kiválasztott az Izrael népét, Istennek a terve az volt vele, hogy a papi nemzeti formája az Izrael népét, de sajnos az Izrael az Isten küldetését nem fogadta el, és az Isten áldása egy ideiglenesen átkerült a pogány nép felé, és az, ezt az áldást mi élvezünk. És körülbelül 2000 koreai misszionárius külföldön szolgál különböző országban. Amikor meghívást kaptam, arra gondoltam, hogy főleg az a fiatalokból áll, ez a konferenz fiatalok jönnek. De elképzelhetően ez eltérően. De az Úrban Isten gyermekei vagyunk, tehát Isten gyermekei fiatalok vagyunk, nem? De Isten gyermekei, mint fiatalok. Ja, én úgy, persze én misszió terület maga, a főiskolások, egyetemisták, meg a fiatalok evangelizációra koncentrálunk. Mai alkalommal szeretném érvényen mondani, hogy koreai keresztény egyház hogyan működik. Elmúlt 120 év alatt hogyan fejlődött. És ez most jelen helyzet, hogy néz ki. És még személyes bizonyság titeletet szeretném elmondani, hogyan tértem meg az Úrhoz. És Isten igéből a röviden is szeretnénk megosztani az Úr igét. És egy Magyarországon élő koreai misszionárisok a missziói szolgálatáról is szeretnénk pászon mondani. És a végén a koreai ilyen misszióról valamilyen kérdése feltesznek, akkor erre tudok válaszolni, ahogyan tudok. A koreai népesség kb. 46 millió, több mint 46 millió. A terület maga Magyarországot picivel nagyobb, 98 ezer négyzetkilométer. És az, de mégis sűrűség az majdnem összör. És az a kereszténység bevezetés előtt ez a buddhista vallás ez uralkodott, az persze az Ázsiában. Jelen pillanatban 25% az a kereszténység van ott. Majdnem 11-12 millió keresztény van ott. 1884-ben egyik külföldi misszionárius jött és a Koreába, és az a Bibliát hozott, persze ő a Martin halál szenvedéséhez meghalt, de egy Bibliát adott egy koreai fiatalnak, ő pedig továbbadta egy valakinek, és ő nem tudta, hogy ezzel mit csinálja, aztán saját otthonában ez a Bibliát az egyes oldalra ki, szittippe, otthonában tapítatott. Annyira szegény volt az a koreai bibliai, ez minden egyes oldal, ez szittippe a tapítatott. Közben, amikor nappal alszik, akkor alvás közben vagy alszik, amikor felébred, akkor kezdte olvasni. Aztán Isten szent lélek munkálkodott, ő megtért. Ő otthona a Koreában az első gyülekezeté vált. 1906-ban Pyongyang környéken az ébredés kezdett. Ez a gyülekezetben kezdett. Aztán a koreai ország megnyitott az ország kapuját, és ez a sok külföldi misszionári jött, és 1960-ban az ország szerte az egy nagy ébredés jött. És annak idején dédpapám is ez a keresztény lett, az Észak-Koreában, és ő egyikük Észak-Korea és az a Kína között, határ között egy faluban, egy Changsong nevű faluban, ilyen presbiterként, az egy különböző alapítójaként szerepelt. Az evangélium magva a családomban belül már onnan keletkezett. Persze ez egy nagypapám, utána édesapám, de később. Később Észak-Koreában kommunista, a politikai rendszer oda kerül, aztán ketté szakadt az koreai. Aztán utána, de két évvel később szüleim ketten átkeltek az Dél-Koreába, és az Incheon kikötő városba ott letelepettek. Ott annak idén szüleim nem annyira tartották a hívőletet, de apámnál az evangélium magva egyre kicsirázott, és apámtól én is kaptam végül is az áldást. A koreai egyház, koreai keresztény egyház ugrásszerű növekedés minek köszönhető? Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni, az egyik. Először Észak-Koreában volt lelkész ébredés, és Észak-Koreából is az Úrat kereső, tiszta szívű keresztények átkeltek a Dél-Koreába, ott különböző helyen gyülekezetet alapítottak, és a gyülekezetekben az ország ébredésért kezdtek imádkozni. Már persze hallottatok, hogy Koreában korán reggeli ima alkalom, ez a koreai egyházra jellemző. Tudjátok, mikor ébrednek fel az korán reggel? Valamelyik gyülekezettől függően, de valamelyik gyülekezet fél ötkor. Valamelyik gyülekezet reggel ötkor, munka kezdés előtt mennek az imaházba, a gyülekezetbe, eszével, egy lélekkel, országért, politikai vezetőért, gyülekezetért imádkoznak, buzgossággal. Aztán ez az egyik. A másik pedig 1970-es, 1980-as években fiatalok között egy ilyen lelki mozgalom. A gyülekezetében, hagyomány gyülekezetében ott főleg a felnőttekkel foglalkoztak, de a fiatalok lelki szomjaztak az igazsággal, az Úrat kereste, de hagyományos gyülekezetben nem tudták lelkileg kielégíteni fiatalok lelki szomjúságát. És az maguktól kialakul ilyen missziói gyülekezetek. Például Campus Crusade for Christ Magyarországon a neve Timóteus Társaság nevű. Ez ilyen fiatal diák mozgalom erősen munkálkodott. Ezen kívül rengeteg diák mozgalom jellegű tevékenység folytó ilyen diák evangelizációi gyülekezetek alakultak. Fiatal korban a fiatalok teljesen odaszállják magukat az Úrnak. A fiatalok, például egyetemisták, főiskolások, nekik nincs családjuk, nem kell az pénz után szaladgálni. Persze, tehát ez tiszta szívvel keresik az igazságot, ha megtalálja igazság, igazságért odaszállják magukat. Én is személyesen 1978-ban kezdtem az egyetemi életet. Matek szakos voltam. Matek tanárként is dolgoztam, tanítottam a középiskolában. És az egyetemi felvétel nagy sikerivel bekerültem az egyetemre, az osztályon az első, legjobb pontot elértem, úgy kerültem. Nagyon ambíció, nagyon nagy reménységgel, örömmel kezdtem az. De viszont Isten nélkül, az Úr nélkül éltem, persze testi kívánság rabjaként is szorakozás helyekre jártam, de amikor otthon egyedül vagyok, nem nagyon jóresnek éreztem a magam. Nem erre vártam. Nem másban reménykedtem, csak ez az életem nem úgy alakul, ahogyan kívántam az is. De akkor nálam egy ível idősebb egyetemi hallgató jött hozzám is a Jézusról, örömhéről beszél, és megmutatom egy kicsi könyvet. Talán valaki már ismeri ezt a könyvet, miről szól. Ha személyesen megismerhetné Isten érdekele. A könyvben benne van Isten szeretete, és azért ki vagyok én, bűnös vagyok, nekem szüksége van megváltásra, és az kb. 10 perc alatt megmozgatsz egy könyvet, aztán abban a pillanatban, beszélget közben Jézus Krisztus befogadtam ebbe, megváltomnak. Onnantól kezdve életem teljesen más irányba ment, és ha visszaemlékezem, az én Magyarországról semmilyen elképzelésem nem volt, és az Úr idáig vezetett egy családomat is. A János Evangélium 3.16. Isten úgy szerette is a világot, hogy ezt szülött fiadta, aki ő is szíven elevesszen, hogy örök élettel legyen benne. Ez az a ige, egy forduló, de pontot tett életemnek. És ez a diák mozgalomhoz így csatlakoztam, és egyetemista, de 4 éves, a koreai oktatási rendszer először 4 év, utána a master képzés, mostani magyar oktatási rendszer is ehhez hasonló, úgy változott meg. És 1980-ban a Koreában ilyen nemzetközi evangelizáció volt Jauido, a Jongizó gyülekezet előtt. Jongizó ott különböző helyen ország szerte evangelizáció. Akkor egy alkalommal egy lelkész buzdította fiatalokat arra, hogy odaszálljak magad az Úr szolgálatára. Abban az esti alkalmával én is az Úr elhívására felálltam. És én is elhatasztam, hogy az életemet odaszállj az Úrnak. És az, ezt a fogadalmat, ezt a, ez az, az Úr meghallgatta is élőben ez Magyarországon. 1980-ban a Koreában a olimpia volt. Úgy tudom, hogy koreai olimpia nagyon fontos szerepet játszott az abban, hogy a volt keleti Európa országát kapuja ne nyisson meg. Szakértők szerint is. Úgy tudom, hogy például Magyarország vasfüggönyként dél-koreák számára teljesen rejtett az ország volt. Főleg az Észak-Korea, Magyarország között is volt ilyen tartós diplomatikus kapcsolat. Viszont az olimpiában, olimpia kezdés előtt két vagy három évvel ezelőtt kezdett ilyen színes televízió forgalomba hozni, úgy tudom. 1986 onnantól kezdve színes televízió néztek az a volt keletű. Észak-Koreán keresztül hallottak a Dél-Koreáról, ezt nem tudom, egy pontos információt kaptak az a Dél-Koreáról. De olimpián teljesen másképpen nézett ki az a dél-koreai állapota. Nem tudom, mennyire igaz. Amikor időtünk Magyarországra, akkor olimpiáda témá miatt könnyen tudtam a magyarokkal barátkozni. Amikor magyarokkal beszélgetem, de mindig olimpiáról beszél. Így tudtam a kapcsolatot teremteni, és az sok magyar barátot tudtam szerezni. És 1989. februárban Dél-Korea és a Magyarország között diplomáciai kapcsolat jött létre. És az akkor kezdett Koreában de sokszor ilyen előadást előadni, ilyen műsort mutatni magyar helyzetekről. Én is matematikusként készültem arra, hogy külföldön tovább tanuljak. És akkor hallottam Max Károly Egyetem mennyire ez erős matekban, és ez külekezetben a lelkész pásztor mondta, hogy imádkozzon magyarok misszióért. Erre feleségemmel kezdtünk imádkozni azért, hogy az Úr használja minket magyar misszióba. És azt hiszem április óta már több hónapon keresztül imádkoztam, amikor már két gyermekünk volt, a fiam már 4 éves, lányom 1 éves. Miközben már tanítottam a közbiskolában. Nem volt könnyű nekünk ottani azért minden életünket, az ott hagyva külföldre készülni, és kezdtünk imádkozni, de és az a Max Károly Egyetemnek már készen küldtünk a levelet, hogy ez ott ilyen egyetem felvételiről valamilyen tájékoztatót kértünk egyetemtől, de készen küldtünk, semmi ilyen visszajelzést nem kaptunk, és ezért egy napon koreai konzulátus, Koreában lévő szóri konzulátus, magyar konzulátushoz fordultunk, ott sem tudtunk semmi választ kapni, és egy csüget alapot van hazafelé, indultunk a vonaton. De érdekes módon a Van ottan ilyen csomagtartó, a szokott lenni, ott az emberek van ottan újságokat olvassák, aztán elolvassák, aztán oda dobják. Unatkoztam most én is egy újságot leszettem, és kezdtem olvasni. Ott egy kicsi cikk volt, az arról volt szó, hogy egy hirdetés, Magyar Zemlőbás Tudomány Egyetem, Orvos Tudomány Egyetem keresi a koreai hallgatókat. Én matematikus vagyok, de Orvos Tudomány Egyetem keres koreai egyetemi hallgatókat. És annyira nem volt érdekel, csak én annak idején Magyarországért imádkoztunk, de magyar hangari, magyar szó, rögtön már szempillant oda figyeltünk, de mégis az a Zsemmelweis Orvostudomány Egyetem, én is oda dobta, aztán feleségem, hazajöttem a feleségem, elmondtam, mit találtam az, de nők annyira érzékenyek, lelki a dolgokra, aztán feleségem szólt nekem, hogy még vegyük még egy az asszonyságot, az együtt olvasjuk. Az Úrért akkor kell szállni. A feleségem mondta, hogy nem baj, Orvostudomány Egyetem. Neki indít. Ez a hirdetés, ez apró cég hirdetés, végülisi, az ezt a cikket használva ide vezette az mi családunkat Magyarországra. Annak idején magyar egy szót sem értettünk meg, csak magyar angol nyelvű tudása, a segítségével tudtunk beilleszkedni, és az lassan 20 éve vagyunk itt Magyarországon. Itt júliusban a családomban belül sok mindenség van. A fiamnak a születésnap tegnap, lányom a ma, lányomnak a születésnapja, feleségem pedig a 25. házasság évforduló a 17-én. Ez ünnepi napok között én nagyon örülök, hogy itt magyar testvérek között együtt lehetünk. Szeretnénk Isten igét olvasni. Lukács evangélium 7. fejezetet. Lukács evangélium 7. fejezetet 11-től szeretünk felolvasni. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, szeretném egyet mondani, hogy ez a kicsi könyvecske, amelynek a segítségével megtérhettem az Úrhoz. Az Úr megszabadít engem testi kívánság rabságából. Ezt másoknak is szeretném ajánlani. Amikor közgázon, persze Zsemmelweis Orvostudomány Egyetem jelentkeztem, így ide jöttem Magyarországra, de nem mentem oda, hanem miközben magyar nyelvet tanulni jártam egy nemzeti nyelvű intézetbe, végül is Maszkai Egyetemre kerültem, ott szociológiát végeztem, körülbelül 10 évvel ezelőtt. Az Úr betestette az én imádságomat, meghallgatta, mégis megvalósult az a mi ambíció is. Persze oda is jár a lányom, de ott egy egyetemi hallgatónak csak odaadtam ajándékba, csak magától kezdte olvasgatni ő a olvasás közben, megtért az Úrhoz. Van az Isten igének van ereje arra, hogy megváltoztassa az embereket. És az mi hány év, talán 30-40 darabot hoztam, talán megengedi, akkor hazavieti, aztán tanulmányozhatja. Isten igényét szeretném felolvasni. Lukács evangélium. Bocsánat. 7. Eztán elment egy nagy nevű városba, és vele ment a tanítványai nagy sokossággal együtt. Amikor közeledett a városi kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy ügyvédasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokosság követte. Amikor az úr meglátta az asszony, megszánta és így szólt hozzá: ne sérj! Aztán odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, nekem mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyának. Félelem fogta el, és mindjájukat. Dicsőítették az Isten, és ezt mondta: nagy proféta támad közöttünk, is meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Judeában is, az egész környéken. If you, kej, neked mondom, kej fel. Boldogok vagyunk azért, hogy ifjúság korunkban gondolunk a teremtőnkre. Még egy Isten igét szeretni olvasni, Apostolok cselekedei 2:17. A pünkös napján, amikor a Szentlélek leszárd az emberekre, Péter ezt mondta Jóél profécia alapján: az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra is profitálnak, fiaitok, leányaitok, ifjaitok látomásokat látnak, vénéjtök pedig álmokat álmodnak. Apostol cselekedetek 2:17. A felolvasott mai szövegben Jézus feltámasztja a halott ifjút a halálból. Ebben a szövegben két sokosságot láthatunk. Az egyik sokosság Jézustok követte tanítványaival együtt. A másik sokosság egy temetés menetet, szertartást követett, mivel egy ügyvédi asszonynak meghalt az egyetlen fia. Mindenkinek meg kell halni esze. Az ifjú halála valójában nagyon szomorú dolog. Egy ügyvédi asszony egyetlen fia. Annak idején az ügyvédi asszonynak ne így lehetett volna egyedül ellátni családját. Gazdaságilag is nagyon rászorult és szánalomra méltó volt az asszony. Manapság házaspár mind a kettenek is néha nehéz eltartani családjukat, ugye? Az egyetlen reménye volt fia az asszonynak, el tudjuk képzelni, hogy milyen a szívbeli állapota az asszony, amikor a fia meghal. Nagy volt ez a különbsége a két sokosság között. hogy egyik oldalon tele volt vidámsággal, világossággal, reménységgel, egy örömmel, amikor követték a Jézust. Jézus a világ világossága, a halál legyőzője. Jézusban nincs a halál. Aki Jézus követi, az a világosságban jár. A másik oldalon pedig szomorúsággal, a halál hatalmából, kétségbeeséssel, sötétséggel tele. Az ember valamennyi sokossághoz tartozik, vagy Jézust követő sokossághoz, vagy a temetés szertartás részt vette sokossághoz. Néha ehhez, néha ahhoz, hogy ügyvédi asszonynak egyetlen egy fia volt, aki viszont meghalt. Nem lélegzi. Hideg a teste. A fia egyetlen támasz volt az asszony számára, teljesen nem tudjuk megérteni asszony fájdalmas szívét, mivel nem vagyunk pont ilyen helyzetben. A ifjú halála elvette az asszonytól életre való vágyat is. Az emberek megpróbálják megvigasztalni az asszony, de hiába, mivel már nem nincs a fia. Ki mivel tudja megvigasztalni ezt az asszony? A 13. vers szerint, amikor az Úr meglátta az asszony, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj! Mit jelent az, hogy ne sírj? Hogy ne sírna, amikor a szeretet egyetlen remény eltűnt? Viszont Jézusban nem kellett sírni az asszonynak, mert Jézus asszonynak alapvető problémáját tudja megoldani. Jézus megszánta ezt asszony, mivel a halál hatalma alá kerül, amikor hitetlenségben, szomorúságban, kétségbeesésben vagyunk, akkor Jézus megszán bennünket. Vannak olyan pillanatok, amikor sírni szeretnék. A 14. vers szerint aztán odalépett Jézus, megérintette a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt hozzá. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Ez az ifjú egy koporsóban feküdt. Az ifjúság az életnek a tavasza. A tavasz reményteljes időszak. Az ifjúnak határtalan lehetőség van. Ilyen potenciális lehetőség van ifjúnak. Ugye? A szakirodalom alapján ifjúnak általában azokat a tekintik, akik már nem gyermeke, de még nem felnőttek, vagyis nem kezdték el a rendszeres kereső munkát, nem alapítottak a családot, vagy egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek jogával. A kamaszkortól kezdve 30 évesnél fiatalabbakat tekinthetjük, ifjúnak, illetve fiatalnak. Milyen a tulajdonsága ifjúnak? Ifjú ártatlan, tiszta szívű. Ezért odaszánja magát annak, amit igaznak tart, amit jónak tart. Az ifjú az igazságért feláldozza magát. Az ifjú bátor, erős is, illeteljes, lelkes. Van bennük buzgosság, nem fél a kudarctól, a teremtő, a alkotó képességgel, értelemmel rendelkezik, és kihívja közelmet. Ifjakra jellemző ezek, jellemző. Timóteus levél, második levél, 2.22 így mondja, hogy ifjúság, ifjúkori kívánsága pedig kerül, törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Úrat. Ez a ifjú, aki koporsóban feküdt, erőtlen volt. Nem csinált semmit, csak feküdt. Neki nincs reménye, nincs életereje, hideg a szíve, sápad is az arca, sötét. Manapság sok fiatal, kívülről egészséges, de bűnük, vitkek miatt olyan, mint halott. Valaki többszörös bukási miatt bele nyugbó életed él, valaki kisebb lendőségben, kicsikbeszűsben, bűntudatban úgy él, mint koporsóban feküdtél halott. Csak Jézus tudja megelevinteni ezeket. Jézus is szól koporsóban fekvő ifjúnak. Ifjú, neked mondom, kelj fel! A halott hogy tudná felkelni? Csak Jézus akaratára tud felkelni. Kicsoda Jézus, aki feltámasztotta a halottat? Jézus élet úra, aki halál hatalmát legyőzve feltámad. Jézus azért jött el a világra, hogy megmentse az embereket a bűntől, a haláltól. Jézus emberek minden terhét, fájdalmat hordozva kereszten meghal, hogy megváltsa őket. Jézus megeleveníti azokat, akik bűnben halottak, bűnben haldoklanak. Jézus igazi örömet adott az asszonynak. Képzeljük, mennyire örült volna az, örült annak, hogy a fia életre kelt. A halál elvett tőle minden örömét, reményét. A halál sötétségben kicsi elzárt az asszony Jézus, azonban visszadta a ifjú asszonynak. Végül minden szomorúság eltűnt, és végtelen öröm és áldás beköltözött a szívébe. Feltámadás az élet úrával találkozott ez az asszony. Jézus megváltoztatta ennek az asszonynak a sorsát, életét. Ahogyan Jézus megelevintette koporsóban feküdt ifjút. Szól nekünk is, ifjú, kelj fel. Hogyan tudjuk az alkalmazni ezt az esemény magunknak? Ha valaki szomor múltjához ragaszkodik, akkor olyan, mint a koporsóban feküdt ifjú. A Ótestamentumban a József mindig vissza emlékezett volna a szomorú múltjára, akkor elmebeteg lett volna. Viszont Jézus, József Isten szemszögből nézte saját történetét, és egészséges önbecsülés volt neki. Jézus ez országunk sorsát is meg tudja változtatni. Ahogyan kezdetén elején mondtam, hogy 1884-ben az első protestáns misszionár jött ez a Koreába. Azóta koreaiak új történetet írunk, mint koreai sorsa teljesen megváltozott az evangélium miatt. Jézus megváltoztatja a koreai félsziget történeti, és 2009. januári adatok szerint 20 ezer misszionárius szolgál külmisszióban, szerte világban. A fiatalok mozgalomról is beszéltem elején. Angliában is 19. században nagyon gazdaságilag, erkölcsileg totális káosz volt, de ott kezdtek az lelkiébredéshez indulni. Úgyhogy Cambridge Egyetemen 7 fiatal kezdett imádkozni az ország épülésért, ország evangelizációért. Közülük volt egy fiatal, John Wesley. Fiatalok kezdtek imádkozni. Mi országnak, az ország, Magyarországnak a jövője is, a fiatalokon is múlik. Persze felnőttek, fiatalok számára keresztény életmódon élő, jó példákat mutatunk fiatalok számára, akkor reménykedhetünk a jövőbe. A fiatalokon múlik az a jövő. De hogyan felnőttként ezért felelősek vagyunk. Mit mutatunk a fiataloknak, gyerekeinknek? Ez a hét fiatal kezdtek imádkozni ország, és az tudjuk az elmúlt az századokon keresztül, hogyan ébredett fel az Anglia. Ébredésről sokat beszélgettünk, mint ifjúknak nekünk fel kell kelnünk először, amikor halljuk az Jézus szavát. Ezen alkalommal hallgassuk meg Jézus hangját. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Dicsérjük Jézust, aki megelevinettette ifjút, igaz örömet hozott ügyvegy asszonynak. Dicsérjük Jézust, aki megeleveníti lelkünket, és igazi nagy örömet hoz nekünk. Befejezésül néhány képet szeretném mutatni. Magyarországon A Magyarországon koreai missziónak a életkora 20 éves. Ez a 1989 óta működik koreai misszió így Magyarországon. Magától. Nem baj. Az első díja az volt, hogy Magyarországon első koreai gyülekezet alapításáról mutatja. Augusztus 20-án alapította koreai gyülekezet. A második, most már idén 20 éves koreai tagokból álló gyülekezet, és most jelen harmadik lelkipász Moon Chang-suk lelkész vezeti ezt a gyülekezet. Körülbelül 80, vagy 100 tagból álló gyülekezet. Elég nagyon lelkesen szolgálnak, és a protestáns, főleg a református hátterből van ez a gyülekezet. Ezt tudom megmutatni, a következő pedig a mi családunknak a képe. Első koreai misszionáriusi családként mi vagyunk. CMI, Divika, CMI Campus Mission International, magyarul Diák Bibliai Közösség név alatt működik mi közösségünk. Aztán mi közösségünk főleg az egyetemisták, főiskolások felé nyújtjuk az a szolgálatot. Minden második héten tartunk bibliaórát egyik. Ebben a fél évben is a gyermekeink már munkatársaként sokat segítenek az mi szolgálókban, és barátainkat, barátnőinket is, barátnőket ide hívja is. Utolsó, az első Filip utolsó biblia óra után emlékére fényképet készítettünk. Június 5-én készült. Jó, a lányom, a fiam, aztán a munkatárs, ez a házaspár is mutatja. Következő. Ebbé a Budapest és evangéliumi gyülekezete támogatásából aranyos apáti, a cigányi köleket épített avatás alkalmából készült fényképe, idén június 16-án készült. Koreai misszionáriusok a 22 koreai misszionári családot szolgál, és plusz 5 egyedülálló a misszionárius és szolgál itt Magyarországon. Közülük többség a cigáni misszióval foglalkozik, hajléktalanok számára is étel, az ellátással szolgál különböző vonat pályaudvaron szolgálnak, ez pedig a pályaudvarokon, igen, szolgálnak, ez pedig aranyosi apáti cigányi gyülekezet. Körülbelül pár hete ki megépül ez a gyülekezet épület. Jó, következő pia. És Sárospata Cseyong lelkész, Szabadányán lelkészsel együtt működve ott a cigáni misszióért az egész család ott szolgálat úrnak 2003 óta. Jó, következdi a... Csak néhány képet készítettem, ez pedig május, az a havi gyűlésen odaépített Szeverény János.
Úr nem stimmel, inkább testvére.
Testvére. Javítom, most igen. Aha. Én személy szerint kicsit hiányoltam, hogy magyar gyülekezetekkel az együttműködést kicsit hiányoltam, de mostani utóbbi pár hónapja kezdtünk ilyen kapcsolatot teremteni, ennek nagyon örülök. Még szeretném megerősíteni ezt a meglevő kapcsolatokat, ezen kívül több kapcsolatot szeretnénk teremteni magyar gyülekezetekkel is. Jó, a következő, ez pedig a kelenföldi református gyülekezetben ott alapították egy koreai presbiterián gyülekezetet. Ez is ezek. Jelen pillanatban 4 koreai gyülekezet működik itt Magyarországon, főleg Magyarországon élő koreaiak számára. Teljes evangéliumi, református, metodista és presbiterián gyülekezet. Azon kívül, 4 gyülekezet kívül egy magyarok felé szolgálunk. Jó, talán utolsó, talán lehet. Ez pedig most idén februárban havi gyűlésen készült fotó. Majdnem minden misszionárius itt van rajta. Szentségegyházi küldött misszionárius család, ők pedig a teljes evangéliumi Jongi-gyó gyülekezetből küldött misszionárius család, pedig a budapesti koreai gyülekezetnek a lelkész, Mun Chang-suk lelkész, és az ő pedig hajléktalanok számára a szolgáló misszionári család. És 60-ban szolgál koreai misszionárius, és a fiatalok, a magyar fiatalok számára egy gyülekezet vezető, Kim András nevű gyülekezet. Talán ez lehet talán következő, talán nincs. Ez már hajléktalanoknak a szolgálat képet mutat. Koreai misszionári utcai evangelizációja, szeretett szolgálata Kim Hungun lelkész meleg szívvel segítenek rászorulók számára. Jó, következő. Ennyi. Jó. Mi Diák Bibliai Közösség, főleg a Ellen is mondtunk, a csoportos Bibliaóra, illetve Nissem köztű Bibliaórán keresztül képezzük a Jézus tanítványai. A tanítványság az a mi fő a tevékenység, mi szolgálatunk. Miközben Jézus is 3,5 éven keresztül szolgált az Úrnak, 12 tanítvány hagyott maga után, és ők, 12 tanítvány, Jézus szolgálatát folytatta. Ezt a példát követve mi is Magyarországon szolgálunk az Úrnak a tanítványság. Befejezésről szeretném ismét felolvasni mai Isten igéjét. Aztán odalépett és megérintette a koporsot, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel. Imádsággal befejezem, aztán ha valamilyen néhány testi, ha nekünk van egy kérdés, akkor föltehet utána, tudok válaszolni, imádkozunk. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy a testvérek között lehetünk. Köszönöm, hogy magyarok között szolgálatunk te neked. Köszönöm, hogy a testvéreknek rövid ilyen előadást tudtam tartani, Uram. Hiszek abban, hogy Magyarországon Szentlélek egyre erősebben munkálkodik ebben az országban. Induljon el az lelki ébredés, főleg fiatalok között. Uram, köszönöm, hogy ma szóltál hozzám, ifjú, kelj fel. Az Úr szólítására felkelünk, Uram, használj minket eszközül, és köszönöm, hogy velünk vagy mindig. Jézus nevében. Amen.